A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervisz, földmérő és térképész iroda. Toposzervisz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a Visit Hargita, a családbarát desztináció. visithargita.ru
Öt perccel múlt 4:11, jó napot kívánok, a Gyagási Levente vagyok. Hogyan születnek a bajnokok? Erre a kérdésre keresi a választ székelyföldi előadás körútja során dr. Lénárt Ágota, sportpszichológus. A hét folyamán csíkszéki településeken tartott előadásokat ma délután 5 órától Marosvásárhelyen a Mihály Eminescu ifjúsági házban kaphatnak választ kérdéseikre szülők, klubvezetők, edzők és sportolók. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a stúdióban dr. Lénárt Ágotát, és köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást.
Én is köszönöm a meghívást, szeretettel és tisztelettel köszöntöm a hallgatókat, és nagyon jó dolgokról tudok beszámolni. Egyik oldalról arról, hogy a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem különböző együttműködési szerződéseket kötött, többek között a Székelyföldi Jégkorong Akadémiával is. Ez a program most ennek keretében valósult meg, és nagyon színes volt, hiszen nem csak a szülői foglalkozások voltak megtartva, hanem az edzőkkel is sikerült egy kis kurzust csinálni, egy felkészítő kurzust, és hát azon kívül minden, ami ehhez a dologhoz kapcsolódik, előtérbe került. Én azt gondolom, és ha talán szabad egy kicsit a tapasztalatokról beszámolni, hogy mindez, ami a versenyző, szülő és az edző háromszöget érinti, gyakorlatilag arról szól a dolog, hogy érdemes mindegyik lábat ilyen szempontból fejleszteni. Egyik oldalról nagyon fontos az információ átadás, de másik oldalról pedig az is, hogy az új megfelelő módszerekkel is ismerkedjenek meg a résztvevők. A versenyzőknek pedig pontosan az a dolguk, hogy a sportpszichológia módszereit megtanulva fejlesszék a különböző készségeiket. Na most ez nagyon érdekes dolog, hogy itt azért Székelyföldön nagyon nagy hagyományai vannak bizonyos sportágaknak, jégkorongnak, focinak, és ennek megfelelően rengeteg tapasztalattal rendelkeznek az edzők, viszont a korszerű pedagógiai, pszichológiai
elvek, ami nem biztos, hogy jó
elvek,
ez a tapasztalat.
Így ugye? Van, tehát a korszerű, ennek megfelelő elvek érvényesítése egyértelműen szükséges lesz. Tehát van azért egy néhány mítosz, ami ma már tudjuk, hogy nem működik. Vannak bizonyos keretek, amiket érdemes betartani az együttműködés során. Tehát vannak olyan lehetőségek, én azt gondolom, ahol még nagyon-nagyon sokat lehet fejlődni, és miután a versengő szellem itt nagyon magas, és ezzel kapcsolatosan a teljesítményelvárás, sőt, talán én azt tapasztaltam, hogy pici korban is már nagyon erős ez az elvárás, és talán ennyire azért ilyen szempontból nem kellene, tehát a korai specializáció, a korai elitválasztás nem biztos, hogy mindig jó, de ettől függetlenül meg lehet ezt úgy oldani, hogy a megfelelő módszerekkel, megfelelő módon felkészítve a gyerekeket eljussanak egy bizonyos olyan szintre, amit mind az akadémia, mind az edzők, mind a szülők ezzel kapcsolatosan elvárnak. Viszont, hogy hogyan csinálunk bajnokot, hogyan készülnek a bajnokok, ez azért egy nagyon összetett és bonyolult kérdés, hiszen, ha kezdjük az elejéről, vannak genetikai és biológiai adottságok. Tehát amikor a szülő azt mondja, hogy hát a másiknak miért megy, az én gyerekemnek meg miért nem megy, akkor már ezeket a különbségeket is érdemes figyelembe venni. A Jégkorong Akadémiának egy rendkívül jó orvosi és metodikai központja van, nagyon-nagyon irigylésre méltóan jó felszereltséggel, tehát ezt a lehetőséget érdemes kihasználni. De a szülőknek azt is érdemes ám tudniuk, hogy gyakorlatilag 8-9 éves korban lehet igazán megmondani először, hogy milyen sportágra vagy milyen sportág csoportra alkalmas a lurkó. Természetesen a korai specializáció azt is jelenti, hogy szeretnék ezzel kapcsolatosan a lehető legjobb eredményt elérni, és kihasználni ezeket a lehetőségeket, amit ez az igen korszerű infrastruktúra természetesen képes nyújtani. De ha fejlődés lélektani szempontból nézzük a dolgot, akkor meg arról van szó, hogy 12 éves korig az a normális, hogyha a gyerek mindenféle sportággal meg akar ismerkedni, hiszen ahhoz, hogy egy nagyon gazdag mozgáskultúra kialakuljon, ahhoz több sportágban is érdemes tapasztalatokat szerezni. Na most ilyenkor szokott fölállni a szőr a szülők hátán, hogy a gyerek egyik héten ezt akarja, másik héten azt akarja, de ezt meg kell érteni, hogy biológiailag, fejlődés lélektanilag ez egy normális dolog. Tehát, hogy a gyereknek pontosan erre van igénye.
És mi van akkor, hogyha a gyerek semmi áron nem akar változtatni? Ilyent is láttunk.
Igen, nagyon sokféle helyzettel és esettel lehetett találkozni. Ilyenkor mindig azt szoktam mondani mind az edzőknek, mind a szülőknek, hogy legyél Sherlock Holmes, keresd az okot, az igazi okot. Mert nem egyszer találkoztam olyan gyerekkel is, akinek kiderült, hogy valami orvosilag kezelendő problémája volt, és azért nem volt kedve részt venni a különböző foglalkozásokon. De maga a motiváció is nagyon érdekes, főleg a kicsiknél. Ha ezt csinálja a barátom, akkor én is oda megyek, és így tovább. Tehát, hogy ennek megfelelően sokféle lehet a háttér. A szülők mit sportoltak, hogyan támogatják, vagy hogyan erőltetik esetleg a sportot. Azt is tudni kell, hogy ebben az életkorban még nem a gyerek döntése igazán, és nem biztos, hogy a gyerek motivációja, hogy ő mit szeretne csinálni. Az majd a serdülőkor tájékán jelenik meg, az a bizonyos érzés, hogy én mit szeretnék ezzel kapcsolatosan csinálni. Aztán menjünk tovább, tehát orvosi, biológiai, genetikai dolgok is vannak, és egy nagyon fontos dolog az acceleráció. Ez a szó pontosan azt jelenti, hogy valaki előbb érik, a naptári életkoránál előbb érik, és ilyenkor hajlamos a környezet, a szakembereket is beleértve azt gondolni, hogy ez egy tehetséges gyerek, a kettő járhat természetesen együtt, ő egy tehetséges gyerek, és nagy reményekre jogosít. Igen ám, de hogyha pont az antropometriai mérések, amiben a csont, izom, zsír összetételt mérik, és azt, hogy körülbelül milyen magas lesz, mennyire lesz terhelhető, mennyi izmot kell rápakolni, tehát például az ilyen mérés viszont meg tudja mondani, hogy ő egész egyszerűen csak korábban fejlődik, és akkor egy-két év múlva a többiek beérik. Na most ebből természetesen pszichológiai probléma is lehet, mert akinek azt mondják két évig, hogy te vagy az ügyeletes császár, és utána kiderül, hogy mégse, akkor ez természetesen okozhat egy törést. Tehát nagyon jó, hogyha ezzel kapcsolatosan az edzők leginkább, de természetesen a szülők is tisztában vannak azzal, hogy milyen lehetőségei vannak a sportolónak, mármint a genetikai és egyéb adottságok alapján, hogy mire lehet kifuttatni. Tehát aki mondjuk nem lesz magas kosaras, azt szokták mondani, annak ezt nem ajánlják. De egy-két kivétel itt is van, tehát volt olyan alacsony termetű kosaras, azt mondta, hogy én pont azért vagyok jó a csapatnak, mert a másiknak, a nagyoknak a hónalja alatt én elférek, és kicselezve őket, mert ők egy picit lassúbbak, kicselezve őket, én is el tudom juttatni a labdát a megfelelő helyre. Tehát ilyen szempontból kivételek vannak. Ne feledjük azt sem, hogy a serdülőkor óriási változásokat hoz. Az antropometriát ugyan nem fogja felülírni, vagy csak minimálisan, de pszichológiai értelemben rengeteg változás lehet. Tehát egyik oldalról ugye fejlődés lélektani motto, jelszó az az, hogy annyit érek, amennyit teljesítek. Ez nem arra vonatkozik, hogy az edzőnek ezt kell mondania, hanem arra vonatkozik, hogy ennek a szakasznak, ennek az életszakasznak ez a feladata, hogy a gyerek keresse azokat a lehetőségeket, ahol ő meg tudja mutatni, hogy mennyit ér. Ennek érdekében nagyon-nagyon sok mindent megtesznek a gyerekek, és pont ez az a fogékony életszakasz, amikor nagyon érdemes különböző sportpszichológiai módszereket tanítani, egy kicsit olyan, mint a kis utibatyú, amikor elvisszük a házi patika egy részét, hogy kéznél legyen. Tehát, hogyha ebben az életkorban megtanulnak a gyerekek olyan alapvető módszereket, amivel bajnokká tudnak válni, tehát például az ellazulás, a relaxáció bizonyos formáit, a mentáltréninget, a mozgássorok fejben, gondolatban való elképzelését, sőt, ezzel nem csak a jó mozgást biztosítják be, hanem a hibákat is nagyon jól ki tudják javítani, sőt, még különböző modellezett helyzeteket is tudnak gyakorolni, hogy mikor mit kell alkalmazni, akkor már például ez a két dolog nagyon sokat tud segíteni. De a fegyvertárban még lapulnak más titkos eszközök is, tehát például a figyelemkoncentráció, nagyon szeretik a sportolóim a figyelmem, mint a fénycsóva, mint a zseblámpa fénycsóvája, oda irányul, ahová én szeretném, tehát megtanulnak fókuszálni. Hiszen ha csak azt mondja az edző vagy a szülő, hogy figyelj oda, abból még a gyerek nem tudja, hogy ezt hogyan kell csinálni. Tehát az ilyen segítő szimbólumok például megalapozzák azt, hogy a koncentrációt is éberen tudja tartani, és hogyha ennek megfelelően változtatni kell, akkor ezt meg is teszi. És ne felejtjük el, különösen a csapatsportok esetében a különböző taktikai, stratégiai dolgokat, a döntéshozatalt, amihez hát ugye gondolkodni kell, hát az edző hiába kiabál be, azt a sportoló vagy meghallja, vagy nem, vagy meg tudja csinálni, vagy nem, tehát kell tudni látni és gondolkodni a pályán. Ezek pedig az úgynevezett kognitív módszerek, amik azt jelenti, hogy a gondolkodással, emlékezéssel, tehát az agyi funkciókkal kapcsolatos módszereket fogják megcélozni. És ez még csak a sportpszichológiai része. És hogyha tovább megyünk, hogy hogyan lesz bajnok valakiből, akkor ne feledjük el, hogy mindig kell egy közeg, kell egy edző, egyesület, egy stáb, egy szakmai háttér. És nagyon fontos, hogy az iskola is ennek megfelelően támogassa az élsportot. Na most azt úgy látom, hogy a román oktatási rendszer nem igazán élsportoló barát. Ha rosszul láttam a képet, akkor előre elnézést kérek, de nem hinném.
Jól láttam.
Tehát azok a dolgok, amik nagyon szükségesek, hogy valaki magántanuló legyen, vagy különböző kedvezményeket kapjon arra vonatkozóan, hogy mikor teheti le a vizsgáit, vagy például az egyetemen nálunk például van 50-70-90%-os kedvezmény, ami arra vonatkozik, hogy még mentortanárokat is kapnak a sportolók, hogy be tudják hozni azt a lemaradást, ami abból fakad, hogy ők nem tudnak részt venni az órán. Tehát kell hozzá ez a közeg is. És rendkívüli módon fontos, hogy azért a jó dolgok közé sorolható, hogy az Európai Uniónak van egy olyan projektje, amit úgy hívnak, hogy kettős karrier. Ez a dual karrier, ez pontosan azt jelenti, hogy az iskola, a tanulás nagyon-nagyon fontos, készülni kell a civil életre is, de az életednek egy meghatározó része a sportolás, és ezt a sportolást is kell úgy segíteni, hogy az iskola, a tanulás beleférjen. Hiszen nagyon sok gyereket vesztünk, és ez szinte minden országban így van, az általános iskolából a középiskolába történő átlépésnél és az érettségi után a szakma vagy a főiskolai egyetemi tanulmányok elkezdésénél. Az is világos, hogy bizonyos szakaszokban érdemes a sportot úgy irányítani, hogy legyen a sportolónak erre lehetősége, ami azt jelenti, hogy például az olimpiára menő olimpikonjaim az utolsó fél évben, az olimpia előtti fél évben általában passzíváltatni szokták magukat, hiszen akkor már az edzésmunka és az olimpiáról való felkészülés nem nagyon tud összeférni. Aztán szokták kérdezni a sportolóim, hogy kell a szerencse faktor is? Hát kell, igen, kell. De mint ahogy az egyik olimpiai bajnokom megfogalmazta, a szerencse csak annak jut, aki megdolgozott érte. Tehát, hogy a kitartó, szorgalmas munka elengedhetetlen. És a meglévő lehetőségek mellé, hogyha hirtelen kínálkozik egy ajánlat, hát az lehet egy szerencse faktor, ami egy újabb szintre emeli a sportolónak a pályafutását. Úgyhogy ezeket mind-mind ilyen szempontból figyelembe kell venni, és még biztos, hogy hozzá lehet tenni egy jó párat, hogy valaki például megkapja egy technikai sportban a megfelelő felszerelést, a méretének megfelelőt, azt a technikát, amire neki szüksége van, hogy eljut-e azokra az edzőtáborokba, ahol tényleg akár melegvízi tábor, vagy bármi ilyesmit mondunk, ahol úgy tud felkészülni, ami a sportolásához gyakorlatilag a továbbiakban elengedhetetlen.
Mai meghívottam dr. Lénárt Ágota sportpszichológus, telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk kukac@marosvasarhelyi.ro. Arról beszélgetünk mai műsorunkban, hogy hogyan születnek a bajnokok, mi a felelőssége edzőknek, szülőknek és a sportolóknak a felkészítések során. Itt utalást tett már rá. Egy kicsit fejtsük ki bővebben azt, hogy jó az, ha a szülő minden áron a saját meg nem valósult álmait kívánja rá, hát mondjuk azt, hogy ráerőltetni, sokszor ezt is látjuk a gyerekére, hiszen ő is hokis szeretett volna lenni, aztán talán mert a szülei nem támogatták, vagy en okból kifolyólag, ő most úgy látja, hogy neki van rá lehetősége, hogy a fiából gyerekéből bajnokot neveljen. Jó ez a fajta hozzáállás a szülők részéről?
Hát kezdjük talán azzal, hogy milyen csoportba sorolhatók a szülők, és hogy a különböző csoportoknak mi az idézőjelbe tett érdeke, vagy mit tart szem előtt ezzel kapcsolatosan. De maradva ennél a példánál, az ilyen típusú szülők sokszor a meg nem valósult gyerekkori álmaikat szeretnék a gyerekeikben látni. Ez két dologból fakadhat. Az egyik, hogy neki azért nem sikerült, mert nem jutott oda, tehát hogy egész egyszerűen nem jutott el a klubba, nem tudott felkészülni, vagy pedig oda jutott, de valami miatt a felkészülése nem volt sikeres, és azt gondolja, hogy majd a gyereke ilyen szempontból be fogja pótolni ezt a hiányt. De ezek között a szülők között is vannak olyanok, akik pszichológiai értelemben jól csinálják a dolgukat, tehát úgymond idézőjelbe téve csak támogatják, tehát hogyan lehetünk a jó sportoló gyerekünknek a jó sportoló szüleje, és ez a támogatás, ez segíti a saját gyereküket a sportolóvá válás útján. De vannak olyan szülők is, akik túl nyomják ezt a dolgot, és ennek érdekében olyan dolgokat is megtesznek, ami nem biztos, hogy a sportoló fejlődését támogatja. Tehát például ugye lehetett hallani, hogy 4-5 évesen már lefuttatnak egy gyerekkel egy maratont, hát erre biztos, hogy semmi szükség nincs. Reklámértéke biztos nagy volt, lehet, hogy szponzort is kapott hozzá, de nem biztos, hogy ez a felkészítés annak a gyereknek abban az életkorban jót tett. De hallottunk olyan szülőkről is, akik mindenen keresztül gázolva, szó szerint, különböző előnyökhöz akarják juttatni a gyerekeiket. Tehát
ez a legveszélyesebb,
mert ott a gyerek is érzi, hogy ha neki nem járna az a juttatás, akkor nagyon sok esetben nem is tud vele élni. Tehát hiába válogatják be az első induló csapatba, hogyha ő még nem tud annyit. És ebből azért...
Ez okozhat maradandó pszichológiai hogyne. Károsodást?
Hogyne, mert nagyon sokszor a gyerek, amikor ezt érzi, akkor még akár ki is ugrik a helyzetből, mert nem tudja elviselni azt, hogy emiatt savazzák például a csapattársai. Így is a bullying, a savazás az utóbbi időben sajnos előtérbe került, de ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a szülő azt hiszi, hogy ezzel segít, hogy majd a gyerek hozzánő a feladathoz, de ha a gyerek nincs azon a szinten, akkor gyakorlatilag hiába kapja meg a lehetőséget, úgyse fog tudni vele élni. Na most, ha ilyenkor a szülő azt mondja, hogy de hát én mindent megtettem, akkor büdöskölök, miért nem csinálod meg, akkor ezzel tovább mélyül ez a szakadék. Hát ha véletlenül utána még ehhez társul valamilyen verbális vagy fizikai abuzálás, verés, kényszerítés, nyomásgyakorlás, akkor egészen csúnyán elfajulhatnak a dolgok. Gyakorlatilag itt az edzőnek is dolga, hogy megfelelő módon kezelje ezt. Éppen ezért a most indított Szülők Akadémiája kis mini sorozatunk pontosan ezt a lehetőséget ragadta meg, hogy értsék a szülők azokat az összefüggéseket, amiknek a mentén jó döntést kell, hogy hozzanak, ami a gyerek érdekét is szolgálja. Aztán vannak olyan szülők, akik közömbösek, jó, hát sportol a gyerek, semmi probléma. Volt olyan is, amikor az edző könyörgött, hogy az évszázad tehetsége van a kezébe, támogassa meg már a család, mert ennek megfelelően nagyon szép sikerek várhatók. És hát ilyen szempontból talán a legrosszabb, amikor a gyerekkel nem is foglalkoznak, meg se kérdezik, hogy mit csinált hétvégén, hogy ment a meccs, vagy ha véletlenül hoz egy érmet, akkor azt mondják, hogy na, nyertél egy darab vasat, és akkor mi van? Na most ez nagyon messzire vezet ám, mert ez nem csak azt jelenti, hogy valaki a sportolásban érzi kényelmetlenül magát, mert a szülei nem támogatják. A gyerekek ilyenkor nagyon sokszor a sporton keresztül azonosítják magukat. És hogyha a szülőt ez nem érdekli, vagy a környezetet tágabb értelembe véve, akkor azt az üzenetet közvetíti, hogy nem vagyok fontos a számodra. És ez pedig már mélyreható változásokat tud okozni a gyerek lelkébe. Nagyon kevés a kitartó, az úgynevezett perzisztáló típus, aki azt mondja, hogy tűzön vizen keresztül megyek. A gyerekeknél meg végképp nem, hiszen ott még a személyiségük nem fejlődött ilyen szintre. Tehát az, hogy társas támasznak kell lennie, az nagyon fontos a teljesítményhez, és a szülőnek ezt megfelelő helyen, időben érdemes észrevennie. De ezt csak akkor tudja észrevenni, hogyha megfelelő kapcsolatot ápol a szülőkkel. Akár úgy, hogy különböző fogadóórákat tart, ahol ezt meg lehet beszélni, négy szem közt, tehát természetesen nem a csapat előtt, de érdemes olyan szülői foglalkozásokat is tartani, aminek a mentén a szülők nevelhetők és új módszerekre megtaníthatók, és a szülők tudják jelezni azokat a problémákat, amik nagyon fontosak az edzői munkában, hogy az jól tudjon sikerülni. Tehát az edzőnek részletesebb információkat is érdemes tudni a gyerekről, mert akkor ennek megfelelően tudja kezelni. Nagyon érdekes, talán mondhatok egy példát, hogy amikor az egyik gyerekről kiderült, hogy örökbefogadott gyerek volt, és hát az ő kötődési igénye sokkal nagyobb volt, mint a többieké. És az edző ezt úgy kellemetlenül érte meg, hogy hát most mit akaszkodik rám ez a gyerek. De amikor megtudta, hogy ez egy örökbefogadott gyerek, elkezdett vele másképp bánni, hiszen akkor már megértette, hogy neki több törődésre, több szeretetre van szüksége, és hogy ezt valamilyen módon, pici apró gesztusokkal, jelzésekkel tudtára tudta adni a gyereknek, és ezzel is támogatta a fejlődését. Tehát nagyon fontos a háttér, és hogy azt megfelelő módon kezelve tovább tudjuk segíteni az eredményeket.
Fel vannak oda nőve, hogyan látja az edzők, hogy ezeket a helyzeteket kezeljék? Említett, hogy volt már csoportos foglalkozás velük. Én tudom Miklós Csongor pszichológustól, hogy a Jégkorong Akadémián azért évek óta azon dolgoznak, hogy amit a beszélgetésünk elején mondott, ez a fajta újfajta pedagógiai módszer honosuljon meg a hokiban, és azt szeretnénk, hogy a fociban, meg egyáltalán a sportban, hiszen a régi rudimentáris módszerek nem hozzák a megfelelő eredményt, szóval lát valamiféle változást a téren?
Az, hogy elindultunk, az kézzelfogható, látható, a megfelelő érdeklődés is most már megvan, tehát most már értik, hogy ez nem klinikai pszichológia, hanem teljesítménypszichológia és azon belül is sportpszichológia, de mindenféleképpen kellenek azok a képzések, tanfolyamok, amik ezt a folyamatot tovább fogják segíteni. Tehát most talán úgy tudnám mondani, hogy kinyílt az ajtó, és az edzők is, a szülők is bekukkantottak egy másik szobába, ahol rengeteg lehetőség van, viszont ehhez érdemes fejlődni, tanulni, olvasni, kurzusokon részt venni, és hát ugye át is állítani az agyat ezzel kapcsolatosan. Tehát azt egyértelműen lehet mondani, hogy a régi módszereknek, tehát az erőszakon, verésen, megalázáson alapuló módszereknek az ideje lejárt. És a szülőknek is nagyon fontos azt megérteniük, hogy milyen viselkedésükkel, milyen változást idéznek elő a gyerekben. Mondok egy nagyon egyszerű példát, ugye a klasszikusok közül való, hogy kaptál egy rossz jegyet, akkor nem mehetsz edzésre. És akkor kiderül, hogy még rosszabbul fog tanulni a gyerek, mert attól, hogy nem megy edzésre, csak szomorkodik, ha ugye szeret járni, másik oldalról meg attól nem gyógyul meg a matek egyes, hogy ül a szobába. Tehát, hogy akkor megint csak keresd az okot, mire van szükség. Akkor kell egy segéd, aki egy korrepetitor, vagy bárki, aki a probléma megoldásában segít. Tehát nem a büntetést kell előtérbe helyezni, hanem azt a megoldást, amire szüksége van a sportolónak. A másik nagyon fontos dolog, hogy nem fegyelmezni kell, az én meglátásom szerint. Tanítottam én is, meg most is tanítok, tehát én általános iskolától az egyetemig mindenhol és folyamatosan, és most már több mint 40 éve, hanem a büntetés arról szóljon, hogy a gyerek kaparjon azért, hogy egy jó dologba részt tudjon venni, és hogyha ő abból esetleg kimarad, az legyen neki kellemetlen. Főleg mozgással például szigorúan tilos büntetni. Tehát vannak olyan alapelvek, amiket értelemszerűen be kell tartani. Tehát én azt gondolom, hogy itt azért az edzőképzés rendszere eléggé más alapokon van, ez teljesen kétségtelen, de a színvonalas edzői munka elérése érdekében azt gondolom, hogy ugyanilyen színvonalas edző képzéseket és edző továbbképzéseket kell tartanunk, amihez a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem megadja a segítséget, hiszen pont most indultak el, illetve inkább úgy mondom, hogy már folytatódtak azok a tárgyalások, megbeszélések, hogy ezt a munkát hogyan tudjuk elindítani.
Egy hallgatót köszöntök a telefonvonalban. Halló, jó napot kívánunk!
Jó napot kívánok! Attila vagyok.
Hallgatjuk.
Egy kérdésem lenne, hát hasznosnak tartom a mozgást, úgy általában az évsporttal kapcsolatban azért vannak fenntartásaim, és azt szeretném megkérdezni, hogy a pszichológusnőtől, hogy az élsportolók, hát az életkorral kapcsolatban, hogy milyen életkort élnek meg, mert az én olvasatomban Keleti Ágnes leszámítva, aki 102 évet töltött, tudtam majd már, a többi sportolók, akár az aranycsapatból is, Grosics és Buzánkin kívül alig érték meg a 70 évet, vagy sokkal hamarabb. Plusz a többi sportolók, akár boxolók, tehát az élsportolók szerintem a Vásárhelyi Aszálnak a csapatjából is nagyon sokan már meghaltak. Tehát a
igen, köszönöm szépen, Attila, megértettük a kérdést. Szóval meg kell alapozni kiskorban a hosszú életet a sportolónak is?
Nagyon szépen köszönöm ezt az érdekes kérdést, mert nagyon sokféle oldal szükséges ahhoz, hogy ezt rendesen körüljárjuk, és meg lehessen válaszolni. Egyrészt nagymértékben függ a genetikától, hogy most szerencsés vagy szerencsétlen módon olyan emberek kerültek az élsportba, akiknek esetleg a genetikai háttere nem engedte meg a hosszú életüket, ez is lehet egy kérdés. A másik, hogy milyen sportágban mennyit töltöttek el, és az hogyan használta el, idézőjelbe téve, a szervezetüket. Tehát, hogy milyen károsodásokat vagy kopásokat szenvedtek el, ami miatt a későbbiekben kialakultak ezek a problémák. Tehát az is, hogy milyen regenerációs módszereket kaptak, vagy idősebb korukban milyet használtak, amivel esetleg meg lehetett volna nyújtani ezt az életszakaszt. Tehát a kérdésre nem egyszerű a válasz, viszont érdekes a feltételezés, de másik oldalról sportágak szerint is érdemes lenne különvenni a dolgot, mondjuk éppen az említett Keleti Ágnes, az ő tornája minden, tehát százszor aláhúzom, minden tiszteletet megérdemel, de annak a testre gyakorolt hatása hát meg sem közelíti azt, amit a mai tornászok ezzel kapcsolatosan akár csak egy edzésen is kapnak. A másik dolog, hogy a sportág specifikusságon kívül a különböző sportágokat eltérő ideig lehet űzni. Tehát egészen más, hogyha valaki 5-10-15 évig űz egy sportágat, mert utána már nem tudja, mert a sportág űzéséhez szükséges biológiai határokat már elérte, vagy űz egy olyan sportágat, amit 10-20-30, akár 40 évig is lehet űzni, és annak megfelelően az is kérdés, hogy hogyan vigyázott a testére. Úgyhogy nagyon sok minden határozza meg, de érdemes lenne egyszer egy ilyen kutatást végezni, nagyon jó a felvetés, úgyhogy köszönjük szépen.
Apropó eredménykényszer, mutatok itt önnek egy videót, gyerekek vannak rajta, második helyet nyertek egy foci tornán.
Elég szomorúnak látszanak.
Nem látszik a felhőtlen öröm az arcukon, 25 csapat vett részt ezen a tornán, második helyen végeztek. Mit olvas le a gyerekek arcáról?
Hát elég szomorúnak látszanak, és mint ahogy a sportzsargonban szokták mondani, van boldogságos ezüst, meg elvesztett arany. Tehát itt úgy tűnik, hogy a gyerekek inkább az elvesztett aranyra reagálnak az arckifejezésükkel. Én azt gondolom, hogy nálunk is, itt is, túl hamar, túl nagy eredménykényszerbe kényszerítik a sportolókat, ami pontosan azt jelenti, hogy amikor már 8-10 éveseknél is különböző ligák és versenyek vannak, és az eredménykényszer óriási, ez két dolog miatt is káros. Az egyik, mert a gyermeknek a fejlettségi szintje nem éri el azt, hogy versenyezzen, és ezt mondjuk más foci akadémiákon is ezt hangsúlyozzák, hogy nem a teljesítményt veszik előtérbe, hanem azt, hogy érezzék jól magukat, tanulják meg a focit, és kezdjenek el ilyen szempontból küzdeni. A másik dolog pedig ezzel kapcsolatosan, hogy ha nagyon hamar ki tudnak égni, és ez a kiégés, ez azt jelenti, hogy rengeteg tehetséges gyereket és egyáltalán gyereket veszítünk ezzel kapcsolatosan, hiszen ha elmegy a sportolástól a kedvük, az nem csak a sportban jelent problémát, hanem súlyos népgazdasági problémákat is jelent, mert nemzetgazdasági problémákat, mert ezek az emberek nem fognak mozogni, a gyerekeiket se fogják sportoltatni, és még azt a minimumot se tartják be, hogy legalább 30 percen keresztül, ha naponta mozog valaki, akkor a kardiológusok szerint fele annyi szívbeteg lenne. Tehát ennek nagyon komoly következményei vannak, hogyha valakit eltántorítunk a sporttól, pontosan azért, mert nem kap olyan eredményt, vagy nem kap olyan visszajelzést. Most az Európai Unió felmérése az döbbenetes, tehát én nem tudom, hogy ez tényleg ennyire valós-e, de ők azt mutatták ki, hogy Európában 12 éves kor körül 82-86% között van a sportot abba hagyó gyerekek aránya. És amikor megkérdezték őket, hogy miért hagyták abba, azt mondták azért, mert az edző azt mondta, hogy nem vagyok elég jó. Na most innentől kezdve ugye megszólal belőlem a pszichológus, és nem csak a sportpszichológus, hogy ez viszont súlyosan önbizalom csökkentő hatást fog jelenteni, és hát ezeknek az gyerekeknek, később felnőtteknek nem nagyon lesz kedvük teljesíteni. Na most akkor nézzük meg, hogy akkor ez hogyan jelenik meg a munkában, családi életben, és akkor már rögtön lehet látni ezt az ívet, hogy itt sokkal többről van szó. És azért ezt hadd említsem meg, hogy azért itt is, nálunk is, de itt is azért fukarkodás megy a dicsérettel. Tehát, hogy inkább csak a gyepálás megy, hogy miért nem csináltad meg, lehetett volna ezt jobban, semmire kellő, nem lesz belőled semmi. Jól gondoljuk meg, mert a szavaknak van ereje, és nem csak a rádióban, hanem egész egyszerűen olyan hatással van a gyerekekre, ami az önértékelésüket is rontja. És utána meg verhetjük az asztalt, hogy miért nem focisztál, vagy miért nem hokisztál jobban. Na most így nem fog menni. Tehát ilyenkor meg szoktak szólalni az edzők, hogy hát miért, most akkor dicsérjem meg, amikor rosszul csinálta. Isten őriz, nem erről beszélünk, hanem arról a támogató közegről, hogy oké, ez most nem ment be ez a gól, akkor nézzük meg, hogy mit kell másképp csinálni, emeld a könyöködet, nyújtsd a lépést, följebb a fejed, két korcsolyázó lépéssel többet tegyél bele, és akkor rögtön menni fog. Nem értek egyikhez se, én most csak egy példát mondtam, mielőtt megszólal a telefon, hogy mit mondtam, de hogy ha támogató közeg van, akkor nő a sikerélmény. Nő a siker, az sikerélményt okoz, a sikerélménnyel pedig nagyobb kedve lesz a gyereknek még a nehezebb edzéseket is megcsinálni.
Egy hallgató ír SMS-ben, jó napot kívánok, a párom fiatalon hobbiból sokat focizott, ezt szerette volna tovább vinni a gyerekeivel és unokáival, de nem voltak kapósak rá, így többféle sport belekóstolására irattuk őket. Jó döntés volt ez részünkről, ugyanis egyik mellett sem maradtak meg tartósan.
Attól függ, hogy hány évesek voltak a gyerekek, mert ugye az előbb említettük, hogy 12 éves korig, 12-13, még akár 14 éves korig is, ez egy teljesen jó döntés, hogy legyen svédasztal. Tehát, hogy sok mindennel találkozzon, sok mindent próbáljon ki, fejlődjön. Nagyon sokan vannak, akik az iskolában nem annyira szeretik a sportot, de utána egyszer csak felnőtt korban elkezdenek sportolni, és akkor az az életük szerves része lesz, és ennek megfelelően mégis egy sportos, mozgással teli gazdag életet választanak. Én azt gondolom, hogy nem kell elkeseredni, sőt, hogyha egyiket sem választották, de a család megmarad a sportos életmód mellett, és túráznak, kerékpároznak, uszodába mennek, és még sorolhatnánk, hogy mi minden jöhet szóba, akkor ezzel nincs semmi gond. Ettől függetlenül vannak gyerekek, akik nem hajlandók sportolni, de ez nem jelenti azt, hogy ne lennének majd egészséges és mentális egészséggel is bíró felnőttek. Tehát ez önmagában nem tragédia, csak mozogjanak. Tehát ha nem is sportolnak, és egyesületi vagy akármilyen szinten, a mozgásgazdag életmód az legyen meg, és akkor minden rendben.
Említette, hogy serdülőkorban, hát van akiknek az elején, van akiknél később jelentkezik egyfajta törés. Mit tehet a szülő, hogyha a gyerek, mit tudom én, 11-12 éves koráig azt mondta, hogy tűzön vizen át hokizni, focizni, valamit sportolni akarok, aztán jön ez a bizonyos váltás az életben, és a gyerek már nem annyira motivált, már nem annyira érdekes számára, hiszen nagy valószínűséggel nem kapta meg gyerekkorában azt a, hát nem is tudom, szeretetet, vagy akármit a sport részéről, ugye, hogy őt oda kösse mondjuk egy életen át, vagy még legalább néhány évig, akkor a szülő mit tegyen? Most ő legyen az, aki bátorítsa a gyereket, hogy a fiam, azért jó lenne még sportolni. Egy kicsit gondolom,
nagyon hogy csapdás. Azért mosolygok itt a stúdióban, mert nagyon csapdás, mert van olyan is, amikor azt mondja a gyerek, hogy hagytátok, hogy abba hagyjam, és milyen jó lett volna, ha folytatom, mert hát, ha egy-két év után kijövök ebből a kátyúból, vagy elmegy egy rossz szezon, de utána meg jó lesz, ez az egyik. Vagy a másik, hogy tessék, kierőltettétek belőlem, hogy még 5 évig csináljam, és én akartam, de mégse lett jó, akkor most ennek az egésznek mi értelme volt. Természetesen ezt sem lehet ilyen egyszerűen kezelni. Én azt gondolom, hogy a serdülőkorban is a szülők próbálják meg átsegíteni a nehézségeken a sportolóikat, és beszéljék meg velük, hogyha valami miatt nem megy. Van, amikor csak egyszerűen túlfáradtak, vagy túl sok volt a lecke, tehát hogy kell beszélni a gyerekekkel, hogy mi van e mögött. Én azt gondolom, hogy próbálják meg átvészelni ezeket az időszakokat, még akár úgy is, hogy lehet, hogy most egy pár hétig nem megy edzésre, mert átgondolja, kipiheni magát, és így tovább. Ebből semmilyen tragédia nem lesz. A szülőknek különben is ez a mitikus félelme, hogyha egy edzés kimaradt, akkor biztos emiatt nem lesz majd olimpiai bajnok a gyerek. Ez természetesen nem igaz. Ebben az életkorban ez belefér. Arról nem is beszélve, hogy ilyenkor jön az első szerelem, és így tovább. Egy jó, meg hogy nem engedjük el a buliba, szó se lehet róla, de pont fordítva a sportolót meg kell tanítani arra, hogy ő másképp bulizhat, mint a többiek. A többieknek se ártana egy kicsit a sportosabb a variációt elfogadni. Tehát, hogy ezzel kapcsolatosan ilyen okos nevelgetéssel ez tud működni. Ajánlanék egy néhány könyvet, ha nem számít reklámnak, a sportolók és az edzők és a szülők számára. Tehát az egyik a Téthelyzetben, a másik a Fejben dől el, aztán a Sportpszichológia, ami a Fejben dől elnek az új kiadása, de természetesen egészen más tartalommal. Akkor van még egy olyan, hogy Gyermeklélek sportcipőben, ehhez tartozik egy munkafüzet is, az is segítséget tud nyújtani, és hát természetesen még a mentáltréning sportolóknak ez magyarul is elérhető. És ne feledkezzünk meg arról, hogy a 2007-ben az egyetemünkön indult sportpszichológus képzésből hál' Istennek vannak, akik már itt dolgoznak a régióban, idevalósiak, nagyon jól használják a módszereket, a helyi sajátosságokat pontosan értik, érzik, és ennek megfelelően tudnak dolgozni. Tehát most már akár az akadémián, akár azon kívül a végzett sportpszichológusok segítségét igénybe lehet venni. És fölhívnám a figyelmet arra is, hogy tavaly indítottuk, most már ugye a második év zajlik, a sportmentál tréner képzést, ami azt jelenti, hogy BSC bemenettel, sportbemenettel azoknak az edzőknek, sportszakembereknek ajánlható, akik nem akarnak sportpszichológusok lenni, de egy kicsit többet szeretnének tudni a sportpszichológiai felkészítésről.
Még egy kérdés itt. Sok szülő feltenni ezt a kérdést önnek. Azt írja, a fiam szereti a focit, de nem szereti az edzőjét, és emiatt nem akar menni focira. Erőltessük-e, hogy menjen? Köszönöm, egy hallgató.
Hát ilyenkor meg kell beszélni az edzővel esetleg, hogy mi a probléma a gyerekkel, mit nem szeret. Először a gyerekkel természetesen, hogy mi a baj az edzővel. De sajnos én is hallottam nem egy olyan problémát, ahol az edzői bánásmód miatt akar a gyerek elmenni. Hát, hogyha végképp nem jutnak dűlőre, akkor egy csapatváltást vagy egy klubváltást is lehet javasolni, de ha lehet, akkor első körben ki kell szedni a gyerekből, most pozitív értelemben mondom, hogy mi a baja az edzővel. Általában az ordibálás, kiabálás, a goromba viselkedésmód az sajnos vezet a listán, mint vezető ok, és utána beszélni az edzővel, még lehetőség lehet a szakosztályvezetővel is egy közös eszmecsere, és hát ugye az edzői képzésben nagyon fontos, hogy ezeket a bánásmódokat tanulja meg az edző, és alkalmazza a megfelelő adott helyzetben. Hát ha végképp nem megy, akkor a váltás, de hát inkább arról lenne szó, hogy az edzőn próbáljunk segíteni, hogy ő tudjon változni, hogy a gyereknek legyen kedve edzésre járni.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a Visit Hargita, a családbarát desztináció. visithargita.ru.
Remélem, hogy mindenki számára gondolatébresztő volt a mai beszélgetésünk. Ha még tájékozottabbak szeretnének lenni a kérdésben, menjenek el ma délután 5 órára a Marosvásárhelyi Mihály Eminescu Ifjúsági Házba, ahol további kérdéseikre kaphatnak választ dr. Lénárt Ágota sportpszichológustól. Lénárt Ágota, én köszönöm szépen, hogy itt volt.
Én is köszönöm a lehetőséget.